Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Café Francesco podcast beszélgetést hallhatnak Ménesi Kristóf kommunikációs és forrásfejlesztési vezetővel. Kereszténység, pénz, anyagiak, hogyan viszonyuljanak a keresztények az anyagi világhoz címmel.
Köszönöm, hogy eljöttetek, és külön nagy szeretettel üdvözlöm Ménesi Kristófot, aki az előadónk, majd nagy tapsal köszöntsük a Café Francescóban. Kristóf már második alkalommal van nálunk. Most igazából nem feltétlenül a Csak Egyet alapítványnak a nevében, de az előző alkalommal, amikor itt járt, akkor a Csak Egyet szolgálatnak a nevében jött a Pannival, az alapítóval és az ottani szolgálatról, a hajléktalan misszióról beszéltek, azt is köszönjük szépen. Most meg egy picit a anyagi kérdés fog előjönni, kereszténység, pénz, hogyan viszonyulnak a keresztények az anyagi világhoz. Én köszönöm szépen, és át is adom, Kristóf, neked a szót, és kérlek, tartsd meg azt az előadást, amivel készültél. Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm a méltató és üdvözlő szavaidat, Janó atya. És nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves megjelentet, akik itt élőben itt vagytok, illetve azokat is, akik az éterből követnek minket live. De képzeljük el azt, hogy a közeli Ferenciek terén sétálunk, és észrevesszük, hogy egy viszonylag szakadt alak közelít hozzánk, így a szemünk sarkából látjuk ezt. Jó keresztény módra próbálunk terepszínű arcot vágni. Nem segít, és már látjuk is, hogy odaér előnk, és elmond egy képtelen történetet, aminek a vége az, hogy adjunk pénzt. És ugye ilyenkor átszikázik a gondolataink között az, hogy ha adok, akkor valószínűleg balek vagyok, mert nem igaz a történet, és megint lehúzott valaki, ha meg nem adok, akkor szívtelen vagyok. És keresgéljük a harmadik megoldást, de igazából nem nagyon van. És ilyenkor támad egy feszültség az emberben, és ez nagyon sokszor ismétlődik. Talán nektek is ez az élményetek, nekem mindenképpen ez így éveken keresztül sokszor ismétlődött, és ez a feszültség egy része volt annak a motivációnak, ami arra vezetett engem, hogy picit jobban belenézzek ennek így a bibliai hátterébe, hogy mi a jó viselkedés itt, mi a jó megközelítés. És egyébként egy másik gyökere talán ennek a feszültségnek, hogy sokszor nem rendelkezünk ugye kellő információval, hogy ezt hogyan kellene kezelni, ugye a bibliai alapok nincsenek meg, nem nagyon kapunk erről tanítást, legalábbis amerre én jártam, én nem nagyon tapasztaltam, hogy akár atyáktól, akár mástól keresztény berkekbe erről tanítást kapnánk. Illetve hát ott vannak azok a szomorú tapasztalatok, amik vagy velünk estek meg, vagy csak hallottunk róla, hogy bizonyos alapítványok, vagy személyek akár visszajelnek az adományozással, és ezek is talán óvatossá tesznek minket. A lényeg az, hogy igazából egy nagy bizonytalanság, talán feszültség lengi körbe ezt az egész témát, és amellett, hogy ezt én magam is érzékeltem, közgazdász végzettségem van, tehát emiatt is érdekelt, így a pénznek a témája egy keresztény szemüvegen keresztül, illetve az, hogy most már több mint 3 éve így a Csak Egyet szolgálat alapítványnak vagyok a forrás teremtője, és így nap mint nap ugye adományokkal, adományszervezéssel foglalkozom, és nagyon érdekes mintázatokat látok, majd egy picit talán erről is lesz szó. Az adjak vagy ne adjak tengelyen fogunk ma haladni, és azt látjuk, hogy az egyes pont, ugye a kiindulási pont, tulajdonképpen mind a két oldalon elég sok embert találunk. Vannak, akik meggyőződésesen adnak, mert egyszerűen szerintük ez a jó emberségnek a része, van, aki meggyőződésből nem ad, tehát hogy biztos, hogy nem, és van, aki úgy immelámmal rossz érzéssel ad, és van, aki meg úgy nem ad, hogy igazából rosszul érzi magát. A szervezetnél én azt látom, hogy ugye Csak Egyet szolgált, az egy missziós szervezet egyrészt, és ezt ötvözzük a rászorulóknak a segítésével. Amennyire tudom, ez a két pillér, ez csak nálunk egyesül Budapesten belül, és ennek ellenére én azt látom, hogy gyakorlatilag a budapesti keresztény társadalomnak egy nagyon elhanyagolható része az, aki minket anyagilag segít, és még közülük is egyébként tisztán kirajzolódik, hogy bizonyos személyeknek eléggé világos adományozási stratégiája van, mások pedig tök random módon utalgatnak be kisebb-nagyobb összegeket. Tehát azt lehet mondani, hogy Az adományozási kultúra sincs annyira kifejlődve talán, mint a nyugat-európai országokban, de úgy van ezzel kapcsolatban egy ilyen irányvesztettség, ha ezt így lehet mondani. Innen indulunk tehát, és egy picit bele fogom itt szőni nyilván a saját utamat, hogy én mit jártam itt be, hogy hogyan alakult ez nálam, de alapvetően amin most a hangsúly lenne, az a kutatás, amit így végeztem, főleg a bibliai gyökereket próbáltam felkutatni adományozás kapcsán, meg a pénz kapcsán, és itt 4 pontot fogok röviden veletek megosztani a közös gondolkodásban, amikre én jutottam, mint általános irányelvek, amiket elénk tár így az egyház, a szentírási alapokon, és ezeket egyébként ilyen felkiáltójeles, felszólító formában fogalmaztam meg, mindegyiket egy picit ki fogom fejteni, és utána még lesz egy pici tovább gondolás is az egésznek. Ugye a 4 pont közül az első, ez egy általánosabb érvényű dolog lesz. Első akarok lenni az életedben. Nekem ez nagyon visszhangzik a Szentírásból, hogyha az Ószövetségből közelítjük, akkor ez a ne csinálj magadnak faragott képet, tehát, hogy ne imádj semmi mást. Ez még egy picit általánosabb, tehát itt nem világos, hogy pontosan mi lehet a bálvány és mi nem. De az Új Szövetségben már ennél konkrétabban jelenik meg ez a gondolat Jézusnál, aki ugye ezt mondja, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Tehát itt konkrétan arról van szó, hogy ugye van a lelkünk mélyén ez a bizonyos oltár, ezt a legtöbb lelki mester meg tanító már használta, biztos is hallottátok, hogy ezen a lelkünkben lévő oltáron egy dolog lehet, jó esetben Isten van ott, akkor van rend, és minden baj akkor kezdődik, amikor ez Isten lekerül onnan, és valami mást helyezünk oda, legyen ez egy tárgy, vagy egy másik személy, vagy egy ideológia, és ilyenkor borul minden. És azért hozom ezt ide, mert minél inkább hasonlít valami, vagy valaki Istenre, olyan értelemben, hogy mennyire szép, hogy mennyire okoz nekünk boldogságot, hogy mennyire ad nekünk biztonságot, annál nagyobb eséllyel fogjuk ezt a dolgot, vagy ezt a személyt behelyettesíteni Istennek a helyébe. És hát egészen világos, hogy a pénz az gyakorlatilag képes arra, majdnem minden problémánkat képes szinte azonnal orvosolni. Tehát nem csoda, hogy nagyon nagy a kísértés arra, hogy ezt mi behelyettesítsük, a lelkünknek az oltárára tegyük. Úgyhogy ez kifejezetten hangsúlyosan megjelenik Jézusnál, és nagyon érdekes ez a megfogalmazás, hogy nem egy parancsot ad nekünk, tehát nem azt mondja, hogy az egyiknek, tehát hogy ne szolgálj egyiknek vagy másiknak, hanem azt mondja, hogy nem szolgálhatsz két úrnak, tehát mint egy törvényszerűséget. És ez számomra nagyon szép, mert arról tanúskodik, hogy ő nagyon mélyen ismeri az embert, és ismeri, hogy hogy működik, és egyszerűen elénk tárja, mint hogyha egy fizikai törvényszerűséget tárna elénk, hogy neztek, itt van a gravitáció törvénye. Valahogy így mutatja be azt, hogy hogyan működik így a lelkünk, és úgymond a bálványimádás. Úgyhogy az első gondolat mindenképpen ez lenne, és ugye ezt így vonatkoztatjuk a pénzre, hogy nagyon nagy kísértésünk van a pénzt oda tenni. Egyébként könnyen le lehet ellenőrizni, hogy mi van éppen most a lelkünknek ezen az oltárán, hogyha arra gondoltak, hogy hirtelen egy hatalmas katasztrófa ér, vagy akár több is egyszerre, hogy ki az a személy, akihez rögtön kapnál, vagy mi az az eszköz, amihez rögtön oda kapnál, mibe helyezed a végső bizodalmadat, vagy mitől remélsz segítséget. Lehet, hogy ez egy személy, lehet, hogy a pénz, lehet, hogy Isten, de ezzel szépen le lehet tapogatni azt, hogy is állunk ezzel a dologgal. És szerintem ez, bár egy kicsit általánosnak tűnik, ez egy olyan vezérgondolat, ami alá az összes többit, ami itt jönni fog, be kell helyezni. Tehát igen, ez egy nagyon hangsúlyos dolog, és minden ez alá fog rendeződni. A második gondolat, amit hoztam, ez... Ehhez abból indulnék ki, hogy ugye a Szentírásban számos helyen olvassuk ezt, hogy a keresztény ember az ugye adjon az anyagi javaiból másoknak. Nagyon sok ilyen helyet lehetne idézni, talán egyet mondok itt a zsidókhoz írt levélben. A jótékonyságról és az adakozásról ne feledkezzetek meg, mert az ilyen áldozat kedves Istennek. Tehát nagyon sokszor adakozásra szólít minket, de ugye általában nem úgy van az, hogy a megajándékozott felszólítja az ajándékozót, hogy légy szíves, ajándékozzál nekem. És felmerül a kérdés, hogy milyen jogon kér Isten egyáltalán bármit, hogyha ugye milyenk a pénz. És ennek kapcsán érdekes lehet azt megnézni, hogy mi az a viszonyrendszer, ahogy Isten elképzelte az ember és az anyagi világnak a kapcsolatát. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, vissza kell a Teremtés könyvéhez mennünk, ahol ugye Ádám és Éva megteremtése megtörténik, és miután megáldja őket, Isten így szól az első emberpárhoz. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá, uralkodjatok az tenger halai, az ég madarai, és minden állat fölött, amely a földön mozog. Tehát úgy tűnik, hogy a teremtőnek úgy tetszett, hogy felruházza az embert a világban található erőforrásoknak feletti hatalommal, tehát kontrollt ad nekünk, viszont a teremtett világnak a tulajdonjogát ezt magánál tartja. És ez az a kezdeti rendelkezés, amiből aztán egy látásmód kibontakozik az Ószövetségben, és egészen Jézusig ez tulajdonképpen folyamatosan így működik, és ráadásul, ha valaki azt gondolja, ez egy tetszőleges értelmezés, hogy Isten a tulajdonos, és ugye megbízott az ember, akkor meg kell nézni Jézust, és az ő különösen a talentumokról szóló példabeszédei gyakorlatilag folyamatosan ezt a narratívát erősíti, hogy van egy gazda, vagy egy úr, vagy bármi, egy tekintélyszemély, és vannak a szolgák, akikre bizonyos talentumok rá vannak bízva. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy az egésznek az alapja, hogy mi miért kapunk instrukciókat Istentől arra vonatkozóan, hogy hogy adjunk, vagy hogy mit csináljunk a pénzünkkel, az azon alapszik, hogy a tulajdonjog az övé. És egy picit most így erre hívok mindenkit, hogy gondoljon a bankszámlájára, vagy az autójára, vagy akármilyen ingóságára, és nem tudom, hogy ti már néztetek-e ilyen szemmel a dolgaitokra, de hogy ez tényleg egyáltalán nem a tied. És ez egy nagyon formáló dolog, amikor az ember így ráébred erre, és egészen máshogy kezdünk az egész adományozásra, ilyesmire tekinteni, hogyha ezt megszívleljük. Tehát ez rögtön a Teremtés könyvében szerintem egy nagyon fontos pont. A harmadik pont az az, hogy Isten szerintem azt akarja, hogy bőségben éljünk. Itt van egy olyan teológiai irányzat, ami így a modern, hát Amerikában indult 19.-20. század környékén, az a úgynevezett bőség teológia. Ők kifejezetten azt állítják, hogyha te kellő hittel rendelkezel és bizonyos dolgokat megteszel, például adakozol rendesen, akkor Isten garantáltan bőséget fog neked adni és jól létet. Én ennyire talán nem lennék radikális, azt viszont gondolom, hogy, és ez elsősorban ilyen tapasztalati alapú dolog, hogy egyrészt Istennél nem tudsz bőkezűbb lenni. Tehát érdekes kísérletezni azzal, hogy ha te sokat adsz, akkor mi történik. Nyilván nem ész nélkül, de nekem ez a tapasztalatom, hogy amikor egy picit próbáltam kísérletezni ezzel, és nagy lelkűben adni, valahogy mindig többet adott vissza, és itt egy picit így eszembe jut az, hogy maga a pénz és az anyagi dimenziója az életünknek, azt én egy ilyen elsődleges hitnövelő területnek gondolom, olyan értelemben, hogy benne van a potenciál arra, hogy egy kis lépésekbe építsük a hitünknek az erősségét. Arra gondolok, hogy minden hónapban van lehetőségünk egy picit módosítani, picit játszani és kísérletezni, hogy mi lépünk valamit, és megnézzük, hogy Isten mit reagál. És akkor, hogyha pici lépésekben ezt megtesszük, és látjuk, hogy reagál, és látjuk, hogy történik valami, van egy párbeszéd, az megerősít minket, és amikor mondjuk nagyobb krízis alakul ki az életünkben, akkor nagyobb eséllyel tudunk hitben maradni. Tehát például, ha valaki soha nem bízza rá Istenre a pénzügyeit, és beüt egy rákos megbetegedés a családban, akkor ott érezzük, hogy valójában mire alapoznánk azt a hitet, ami megtart Istenben egy ekkora krízisben, miközben egyébként még abban sem bíztunk rá semmit, hogy mondjuk egy hónapban 20 000 forinttal kevesebből gazdálkodunk. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat, amit egyébként javaslok nektek, hogy próbáljátok kicsiben kísérletezni, mert nagyon jó hatása van így a hitünkre, hogyha ezt tesszük. Azon túl, hogy nekem ez a tapasztalatom, így a Bibliából is, hogyha megnézitek, nagyon sok olyan személy van, aki ténylegesen élő Isten kapcsolatba kezdett, tehát párbeszédbe kezdett az Istennel, és azt látjuk, hogy irgalmatlan gazdagságot kaptak. Nyilván nem mindenki, de például Ábrahám eszünkbe juthat, aki ugye azzal kezdi az egész Isten kapcsolatát, hogy kivonul a földjéről a nagy semmibe. És nem tudom, hogy ezt így megfigyeltétek-e, de Ábrahám az egy baromi gazdag ember volt. Erre egy példát hoznék. Ugye amikor unokaöcsét Lótot elrabolják, egy helyi kiskirály, akkor az az első dolga, hogy utána ered. És nem tudom, hogy ezt a részt így figyeltétek-e, ugye akkor még Ábrám volt, tehát nem Ábrahám, hanem Ábrám. Ugye ő meghallotta, Teremtés könyvét idézem, hogy rokon a fogságba esett, fölfegyverezte tehát a nála született harcra kiképzett szolgáit, szám szerint 318-at, és üldözőbe vette őket Dánig. Képzeljük el azt, hogy mondjuk 318 tekest mi otthon tartunk a saját fizetésünkből, vagy esetleg saját és párunk fizetéséből. Tehát ez egy borzasztó gazdag ember volt, de említhetnénk például Dávid királyt is, aki nyilván királyként nagyon gazdag volt, de ránk maradt a Krónikák első könyvéből, hogy amikor a templomnak az építése elkezdődött, akkor ugye a állam kincstárból hatalmas összegeket erre elkülönített, de utána így szól, de most, ami arany és ezüst még a birtokomban van, azt az Istenem háza iránt való szeretetből hozzáteszem ahhoz, amit előkészítettem a Szent Templom számára. 3000 talentum ofiri aranyat, 7000 talentum tiszta ezüstöt az épületek falainak beborítására, arany és ezüstedényekre és mindenféle művészi munkára. Tehát látszik az, hogy ő neki hatalmas magánvagyona volt, és ebből sem restelt hatalmas összegeket így Istennek adni. De ami talán még érdekesebb, hogy ugye vannak olyan személyek, akiket általában inkább a szenvedésről, vagy a negatívumokról jegyzünk meg, ilyen például Jób, tehát tudjuk azt, hogy őt mennyire megcibálják a nagy kísértések, hogy mennyire lenullázódik mindenből, de nem tudom, hogy ezt figyeltétek-e, hogy az ő sztoria az úgy kezdődik, hogy nagy vagyona volt, Jób könyvéből idézem, 7000 juha, 3000 tevéje, 500 iga marhája, 500 szamara és számos cseléde. Így hatalmasabb volt napkelet valamennyi fiánál. Tehát gyakorlatilag a saját korának az Elon Muskja volt, és gondolhatunk erre, hogy Isten mondjuk kiválasztaná Elon Muskot, és lenullázná, ugye tényleg teljesen, és miután ugye sok éven keresztül esetleg kitart, akkor megduplázza, tehát nem 700 milliárd dollár lenne, hanem már 1400 milliárd dollár a végére. Mert ugye a könyvnek a végén ezt olvassuk, hogy Isten megduplázta a vagyonát a próbatétel után. Tehát azt lehet látni, hogy azok az emberek, akik komoly kapcsolatba kezdenek az Istennel, azok nagyon sokszor ugyan kapnak próbatételeket is, de jellemzően nagy bőségben élnek. És nyilván a saját szintemen, de én is azt tapasztalom, hogy ahogy elkezdtem kísérletezni azzal, hogy Istent ugye az anyagi részébe is belevonom az életemnek, és próbálom így a kontrollt neki átadni, úgy érzem, hogy alám nyúl, és megtart ilyen szempontból, és sokszor sokkal megbízhatóbb, mint ahogy én tudnám így erőlködésből. Ezen így a harmadik pontom, és a negyedik pont pedig, ez így arra vonatkozik, hogy miután nekünk megvan az Isten kapcsolatunk, aminek köszönhetően van egy jól létünk, Isten gondoskodik rólunk, ezek után Isten azt is akarja, és ez nagyon egyértelmű a Szentírásból, hogy adjunk. És itt két irányú adakozásról van szó, azt kéri, hogy adjunk neki, és hogy adjunk másoknak, elsősorban ugye a rászoruló embertársainak. Itt a két irányban az elsőnek a legeklatánsabb például, ugye a tized fizetés, ezt így fogalomként bizonyára mindannyian ismerjük. Egészen érdekes az, hogy az Ószövetség legelejétől kezdve ez egy bevett dolog volt, tehát legelőször akkor kerül említésre, amikor a nevezett ilyen, hogy is mondjam, mentőexpedíció, ez a jó szó, tehát amikor Ábrahám ugye Lótot sikeresen visszaszerzi ettől a kiskirálytól, akkor megjelenik Melkizedek, aki egy ilyen elég érdekes papi figura, és neki ad tizedet mindenből Ábrahám. Ez volt az első említés, és igazából ez még egy önkéntes felajánlás volt, viszont a zsidóság így az évszázadok alatt ráébredt, hogy ezt Isten nem önkéntes adományként, hanem tényleges elvárásként támasztja az izraelitáknak, és így történhetett meg az, hogy mire Jézus ugye feltűnt a színen, már ez egy évszázados bevett hagyomány volt. És tudjuk azt is, hogy Jézus, amikor korholja a farizeusokat, akkor megemlíti, hogy ugye rutából, mentából, mindenből megadjátok a tizedet, de elhanyagoljátok az irgalmasságot, és stb. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni, tehát látszik az, hogy ő ezt teljesen jónak gondolta, sőt, azt is olvassuk Lukács evangéliumában, hogy ő maga egyébként elfogadta azt, hogy ugye Johanna Kuza felesége és a többi vagyonos asszonyok az ő vagyonukból gondoskodtak róla. Tehát ő a misszióját gyakorlatilag a tizedekre alapozta. És azt is tudjuk, hogy ugye a zsidókból lettek az első keresztények, tehát ők teljesen átvitték ezt a gyakorlatot, és az első évszázadokban ugyan nem volt kötelező érvényű határozat, de ezt mindenki tartotta, és 585-ben volt a második Makkóni zsinat, ami kimondta azt, hogy mostantól kötelező is, nem csak egy mindenki által gyakorolt gyakorlat, a tized fizetés, és ez így maradt egyébként a felvilágosodás koráig, amikor ugye a szekularizálódó államok megpróbálták picit az egyházat szutyongatni és háttérbe szorítani. De tulajdonképpen mi vagyunk az első néhány olyan generációnak az egyike, akinek nem magától értetődő az, hogy tizedet fizetünk. Mondjuk az elmúlt 3000 év zsidó-keresztény kultúrájában, ami egy nagyon érdekes élmény, de érdekes így felhívni rá a saját figyelmünket, hogy ez egyébként Jézus előtt is ott volt évszázadokig, Jézus ezt látta, jóvá hagyta, ő maga is ennek haszonélvezője volt, és egyébként utána is teljesen egyértelmű volt. Érdemes így rágondolni arra, hogy mi hogyan támogatjuk Istent, meg Isten ügyét, meg az egyházat ennek fényében. Hozzáteszem, hogy amennyire most már nem kötelező, mégis így látjuk azt, hogy bizonyos körökben elkezdi a reneszánszát élni a tized fizetés, ezt egyébként így a Csak Egyetnél én is látom, különösen karizmatikus berkekben kezdett ez megint szokásba jönni, és nagyon érdekes azt is látni, hogy akik rászoknak a tized fizetésre, tehát elkezdenek nagy tétekkel játszani, és Isten bevonni ebbe a részébe az életüknek, azok arról számolnak be, hogy van egyfajta bőségérzet, ami meglepi őket. Azt érzik, hogy valahogyan mindig jól kijönnek, és ami nagyon érdekes, hogy arról is beszámolnak, hogy éppen ahhoz a látásmódhoz konvergál így a tapasztalatuk, amit az elején elmondtunk, hogy az a 90%, ami megmarad, és amiből ők gazdálkodnak, azzal kapcsolatban elkezdik látni, hogy az nem az övék valójában. Tehát ami megmarad, az se az övék. És az is érdekes, hogy aki ezt kipróbálja, és hosszabb távon gyakorolja, és érzi azt, hogy Isten ott van, és kipótolja, és velük van, és közelebb van így összességében, azok erről elkezdenek tanúságot tenni. És lehet ilyen könyveket olvasni, egyébként akit érdekel ez a téma általánosságban, annak Takács Péternek az Adakozás öröme című könyvét ajánlom, nagyon jó összefoglaló munka. Tehát egy nagyon érdekes dolog az, hogy látjuk azt, hogy ma is vannak emberek, magánszemélyek is, meg közösségek, akik gyakorolják a tized fizetést, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzések érkeznek tőlük erről. És akkor a másik lába ugye ennek az adományozásnak, ugye ez a rászoruló személyek felé. Itt ugye ez egyszerre fejezheti ki azt, hogy Istennek a nekünk adott ajándékaiért hálásak vagyunk, kifejezhetjük az embertárs iránti szeretetet, és ami talán a legszebb, hogy ugye azt is kifejezhetjük ezzel, vagy gyakorolhatjuk, hogy ugye Isten képiséget próbálunk minél nagyobb százalékban elérni, tehát ha Isten ad folyamatosan, akkor én próbálok hozzá hasonulni, és ezért nekem is adnom kell, hogyha hasonlítani akarok rá. Tehát ezek lehetnek így az alapjai, és ami nagyon érdekes, hogy az alamizsna adás, a szegények segítése az Ószövetségben az egy Isten felé irányuló kötelezettség volt. Tehát nem a másik emberek felé volt ez a kötelezettség, hanem Isten felé volt ez az embernek a kötelezettsége. Egy többfajta módon lehetett ezt megtenni, tehát volt egy úgynevezett második tized, amit csak minden harmadik évben kellett fizetni, tehát voltak ennek ilyen részletei. Lényeg az, hogy ez az egész Ószövetségen végigment. Jézusról is tudjuk, hogy ő maga is a tanítványokkal együtt rendszeresen adakozott. Ugye tudjuk, hogy például Júdást sokan azt gondolták, hogy azért küldi ki az utolsó vacsoráról, hogy adományt adjon a szegényeknek. És aztán az apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy így a kezdeti időkben a keresztényeknek mennyire fontos volt a szegényeknek a szolgálata. Különösen érdekes számomra, hogy megérintő a Galata levélnek a második fejezete, ahol Péter és Pál apostol hosszú idő után találkoznak, mint egy időkérésre az evangelizáció közepette. Ugye megbeszélik azt, hogy ki melyik társaságot próbálja evangelizálni, tehát ugye Péter a zsidóságot, Pál pedig ugye a pogányok felé megy. És van egy ilyen felsóhajtás ott, miután ezt leírja a Galata levél, hogy ugye ki itt fog evangelizálni, ezt írja, csak legyen gondunk a szegényekre. Ennek viszont igyekeztem is eleget tenni. És az olyan szép ez a felsóhajtás, látszik, hogy mennyire fontos volt ez mind a kettejüknek, hogy persze evangelizáljunk, de csak legyen gondunk a szegényekre. És az egész, ugye az egyház történelemben 2000 éve ez mindig is azért prioritás volt. Csak egyetlen idézetet hozok ide egy egészen modern szereplőtől, Szent II. János pápától. Az ő Centesimus Annus kezdetű 91-es enciklikájában a következőket írja. Mindenek előtt szakítani kell azzal a szemlélettel, amely a szegényeket, embereket és nemzeteket, mint egy tehernek, kellemetlen tolakodónak tekinti, akik azt akarják elfogyasztani, amit mások megtermeltek. A szegények jogot követelnek maguknak, hogy részesülhessenek az anyagi javakból, és hogy hasznosíthassák munkaképességüket egy mindenki számára igazságosabb és nagyobb jólétnek örvendő világ megteremtése érdekében. Tehát nagyon is fontos ez nekünk, mint az egyház egészének, és mint nekünk magánszemélyeknek is keresztényként, hogy az alamizsnálkodást azt aktívan gyakoroljuk. És ha megnézzük azt, hogy a Szentírás mit javasol, hogy hogyan adakozzunk, akkor alapvetően három irányelvet találunk. A jó kedvel, lehetőségeinkhez mérten bőséggel és okosan. Ami nagyon érdekes, ez a jó kedvel, ez többször előkerül. Itt Sirák fiától idézem például, mosolygó arccal hozd minden adományod, s légy vidám, amikor a tizedet adod. Úgy adj az Úrnak, ahogy ő ad neked, adakozó kedvel, tehetséged szerint. Igen, egy másik helyen mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Tehát ez nagyon érdekes, hogy több helyen visszhangzik, hogy nem elég adni, hanem hogy jókedvvel próbáljuk ezt megtenni. És az pedig, hogy okosan, ebben nem is kell nagyon ezt kifejteni, ismerjük az irgalmas szamaritánusnak a példáját, abból szerintem elég jó iránymutatást lehet erre kapni. És ami nagyon fontos, és ezt aláhúznám, hogy az alamizsnálkodással kapcsolatosan kifejezetten erős áldásos hatások vannak lefektetve a Bibliában. Például Tóbiás könyve, ami eléggé tematizálja az adakozást, így ír erről. Adj alamizsnát javaidból mindazoknak, akik igazak, és ne fordítsd el arcodat egyetlen szegénytől sem. Mert az alamizsna megment a haláltól, és megtisztít minden bűntől. Ez egy igen erős mondat. És még két másik a példabeszédek könyvéből. Az adakozó lélek gyarapodik, aki másokat felüdít, maga is felüdül. Ezek szerint így az adományozáshoz kapcsolatban a felüdüléssel. És ez az utolsó, aki megszánja a szegényt, az Úrnak ad kölcsön, és ő megfizeti a jó téteményét. Tehát fel lehet ezt fogni úgy is, mint egy Istennek adott kölcsön. Nagyon érdekes képek ezek, de ha már másért nem, akkor megpróbálhatunk adakozni amiatt, hogy kipróbáljuk az áldásos hatásokat. mindenkit buzdítok erre. Ha csak egyet szolgálatnak például, nyugodtan lehet segíteni, így segítünk a kísérletezésben. És tulajdonképpen itt hoztam egy ilyen képet, ami segít ezeket a dolgokat összefoglalni, amiket most itt elmondtunk, ugye négy pontot hoztunk elő, és csak azért, hogyha van közöttünk olyan, aki vizuálisabb természetű, annak talán ez segít. Itt az az ember, aki a Biblia iránymutatásai szerint kezeli a pénzügyeit, az ahhoz az emberhez hasonlatos, aki ide építkezett. Azt látjuk, hogy a víz az nem az övé, van egyfajta ráhagyatkozás, hogy a víz az jönni fog, okosan oda telepedik a vízhez, viszont ez nem az ő vize, tehát nem egy hatalmas privát víztározót épít a kertjének a végébe, hanem egy folyóvízhez telepedik, és itt ugye nincs meg az a fajta biztonság, hogy ő garantáltan tud még 2 hétre előre vizet tározni magának, mert ki tudja, hogy jön-e vagy nem, ezt Istenre bízza. De azért látjuk azt, hogy aki ilyen folyóvíz mellé telepedik, annak mindig lesz vize. Tehát ugye cserélődik hamar, mert ami bejön, az ugye ki is megy hamar, de neki mégis csak mindig lesz vize. És valahogy így képzelem el, vagy számomra amilyen kép így kibontakozott a Szentírásból, az valami ilyesmire való meghívás. És egyébként erre a folyamatos átfolyatás, meg stb. Itt azért felsejlik az Isten képünk is, hogyha ezt jól értelmezzük, a Szent Háromság, amiben egy folyamatos flow van, amiben a személyek egymásnak adják önmagukat. Egy picit úgy látom, hogy a pénzügyeinkben is erre hív minket Isten. És talán, hogyha az Isten képiséget már felhoztuk, akkor itt elgondolkozhatunk ezen, hogy ugye, ha megnézzük a napunkat, akkor vannak találkozásaink, van imaidőnk, stb. És általában érezzük, hogyha ez így jól sikerül, hogyha sikerül kapcsolódni, akkor ott van egy ilyen flow élmény. És érdekes lehet azt átgondolni, hogy nyilvánvalóan a célunk keresztényként az, hogy minél nagyobb százaléka a napunknak ilyen flow élményben teljen. És mindannyiunknak van erről jó élménye, hogy amikor a figyelmemmel sikerült a másikra rákapcsolni, stb. És látom, hogy ez neki életet adott, hogy őt most meghallgattam. És érdekes lehet ilyen szempontból elgondolkodni az anyagiakon, hogy azért a pénzünk az egyik legfontosabb életadó képességünk. Tehát persze ott van az időnk, ott van a figyelmünk, de a pénzünk az egyik legfontosabb életadó képességünk, és hogy vajon hol állunk az Isten képiség útján, hogyha egyébként nagyon sokat figyelünk emberekre, meg sok időt töltünk velük, de a pénzünk az egyáltalán nincsen mozgásban. Hogy akkor ott lehet, hogy érdemes elgondolkozni, hogy mondjuk ezért ülünk itt. Mert Isten arra akar hívni, hogy ezt is egy picit vonjuk be a körforgásba, és zárkóztassuk fel a többihez. Tehát ez lenne a kép, amit így hoztam, hogy talán így meg lehet jegyezni, hogy mik ezek az alapelvek, amire Isten hív. És tulajdonképpen itt azt lehet mondani, hogyha ezeket így végighallgattuk, és végigolvassuk a Szentírást tényleg értő füllel, akkor afelé billenhetünk, hogy inkább adok. Tehát azok, akik eddig is adtak, most már legalább tudják, hogy miért, és hogy jól óra tettek, akik meg nem azok esetleg átnyergelnek, mert teljesen világos a Szentírásból, hogy Isten arra hív, hogy adjunk. Viszont van egy történet, amit még itt zárásként idehoznék, és ez bennem is egy ilyen hosszas érlelődésnek volt az eredménye. Tulajdonképpen én eddig a pontig ezt már máshol is előadtam több helyen, és arra buzdítottam, mint végkicsengés, hogy szívleljük meg ezeket a dolgokat. Egyébként tanulmányozzuk saját magunk is az írásokat, de hogy szálljunk be, és kísérletezzünk legalább először kicsiben. Viszont van egy történet, ami nekem már akkor is egy picit így kiénekelt a kánonból, és ez egy ilyen nagyon érdekes gondolkodás, amiben most így behívlak titeket. Szerintem az egyik legérdekesebb története az Új Szövetségnek ez, amit most ide kivetítettem. Fel is olvasnám. Amikor Kafarnaumba értek, oda mentek Péterhez az adószedők, és megkérdezték. Mesteretek, nem fizet templomadót? De igen, felelte. Amikor hazaért, Jézus megelőzte kérdésével. Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kitől szednek vámot és adót, a fiaiktól vagy az idegenektől? Az idegenektől, válaszolta. Jézus így folytatta. A fiak tehát mentesek alóla. De hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra, vess horgot, és az első halat, amelyre akad, húzd ki. Nyisd ki a száját, találsz benne egy statért. Vedd ki, és add nekik oda, értem és érted. És azért érdekes számomra ez a történet, mert amiket eddig elmondtam, ez tulajdonképpen egy kerek egész felhívás a keringőre, hogy le kell számolnunk azzal a mentalitással, hogy a pénzüket magunknak megtartjuk, és eléggé egyértelmű kötelezettségeink vannak, úgy tűnik. Ugye ez Jézus példája alapján is, az egyház történelmi példák alapján is. Viszont ez a történet egy picit itt felvillant egy új minőséget, és aki ezt megtapasztalta, azt szerintem pontosan érti, hogy valójában az új szövetségnek az a forradalmi újítása, hogy más viszonylatba kerülünk Istennel, mint azelőtt. Tulajdonképpen egy Istennek a családjába kapunk bebocsátatást, és a családban más szabályrendszerek uralkodnak, mint egy alattvaló és úr viszonyban. És én egy picit így értelmezem ezt a részt, hogy Jézus azt mondja, hogy nem kell fizetni, mert családtag vagy. Ez a helyzet. Tehát, hogy nem kevesebb, ami történik, mint hogy a kereszt halála által és a feltámadás által mi testvérei leszünk. Ugye ez is összesen egyszer szerepel valamelyik evangéliumok a végén, amikor feltámadott Jézus már mondja valakinek, hogy mondd meg testvéreimnek, hogy én most felmegyek az atyához. És igazából mit akarunk mi adózni, meg fizetni akkor, amikor trónörökösök vagyunk, meg testvérek vagyunk. Nagyon érdekes, és hívlak titeket, hogy ti is elmélkedjetek ezzel a résszel, de bennem ez így megpendített valamit, és amikor megéltem ezt, hogy én tényleg oda tartozom ehhez a családhoz, akkor valahogy ez billent bennem, hogy én már nem tudom ugyanazt képviselni, nem tudom úgy megtartani ezt az előadást, hogy ott a vége a második pontnál, és ez arra visz engem, hogy nem kell adnom, és ez egy elég jelentős változás tulajdonképpen így a másik oldalra billent. Viszont ha egy picit belegondoltok abba, hogy megérint tényleg annak a valósága, amit az új szövetség állít, ami nem kevesebb, mint hogy tényleg Istennek a családtagjaival válunk, akkor ez nyilván az első pillanatban ez egy fantasztikus érzés, és talán a megváltásnak így a szellője, ami minket ilyenkor megcsap, viszont ha ezt közelengedjük magunkhoz, és ebben benne tudunk maradni, ebben a gyermekségben, akkor ezt nem lehet sokáig úgy tenni, hogy ne kezdenénk mi is felmelegedni valahol belül, és ne kezdene ez minket formálni, hogy mi tényleg hozzátartozunk, a gyermekei vagyunk, és azt remélem, hogy mindenki, aki itt ül, illetve aki nézi most ezt az adást, fel tud valahogy az emlékezetébe idézni egy olyan kapcsolatot, vagy akár főleg talán családi kapcsolatot, ahol igazán szeretet van. Akár a szülőkkel való kapcsolat, vagy gyerekekkel, vagy bármi, ahol szívesen fogadnak, ahol otthon vagyunk. És tulajdonképpen itt azt történik, hogy Istennek a családjába befogadást nyerünk, és mi feltétel nélkül kapjuk a szeretetet, meg az elfogadást, és nincsen kötelezettség. Erről szól az új szövetség az én értelmezésemben, és ha ennek így a fogadó oldalán vagyunk, akkor szinte nem tart sokáig, és aki ezt tapasztalta, az biztosan tudom, hogy ezt így pontosan érti, hogy megtapasztalja ezt, benne tud maradni, és megszületik a vágy arra, hogy adjak. És ez viszont már nem egy kötelezettség, meg nem egy egyházi adó, nem egy 10% vagy 1%, amit ki kell számolni és le kell perkálni, hanem ez egy szeretetből fakadó válasz lesz. Ez egy olyan válasz, mint amikor ott vannak a szüleid, akik mindig is szerettek, akik felneveltek, stb., akiknél igazából mindig szívesen voltál látva. Nem tudom, hogy ki az, aki úgy nyitott be a családi ebédre, hogy mennyit fizessek az ebédért. Eléggé nevetséges, nem? Tehát, hogy ez még az emberi viszonyokban is egy képtelenség. És itt azért sokkal mélyebb szeretetről van szó. Így szeret minket Isten, és gyakorlatilag akkor, amikor mondjuk behozzuk ezt a párhuzamot, hogy a szüleid mindig így szerettek, és hazamész, és látod, hogy összeomlott a féltető, és nincsen pénzük, akkor nem... Nem azért, mert felidézed, hogy te mennyi összegben kaptál tőlük akármilyen juttatásos segítséget, hanem alapból nyúlsz a pénztárcához, hogy segítesz. Azért, mert szeretett kapcsolatban vagy velük. És a szeretett kapcsolat az ezt jelenti. És azt gondolom, hogy ez a mi hétköznapi életünkben oda visz, hogy ad, ad az ember, de már nem azért ad, mert ez a szabály, vagy mert tized, és mindig is így volt, és azért én sem akarok kilógni a sorból, hanem két okból, az egyik, ugye, amit Jézus is említ, hogy mert meg ne botránkoztassuk őket. Tehát fontos arra is figyelni, hogy vannak emberek, akik nem tapasztalták meg ezt a szeretettséget, nem tapasztalták azt, hogy ők gyermekei az Istennek, hogy ők ebbe a családba tartozik, és igenis, ennek is van jelentősége. Fontos úgymond közösséget vállalni mindenkivel, és mindannyian fokozatosan jutunk el ebbe ennek a felismerésére, hogy nem egy szolgai kereszténységet akarunk élni, hanem egy gyermeki kereszténységet. És a másik pedig az, hogy valóban, hogyha a szeretet kapcsolat van, akkor az kölcsönös, és igenis be fogok szállni önként és szeretettel, akkor ha azt látom, hogy Isten és az ő képviselete, ami a Földön az egyház, ami folyamatosan táplál minket, annak szükségletei vannak. Hogyha a szegény embereknek körülöttünk, akikben Krisztus ugye kétszeresen ott van, azoknak szükségletei vannak, akkor igenis fogsz adni. De ez egy szabadon adás lesz, egy szeretetből adás. És igazából én idáig szerettem volna eljutatni ezt a együtt gondolkodást. Ez egy picit, ahogy mondtam, a saját utamat is tükrözi. Úgyhogy én alapvetően így szoktam most hozzáállni. Van egy nagy felszabadulás élmény ezzel az egésszel kapcsolatban. Végigjártam ezt a létrát, hogy elkezdtem ilyen-olyan pénzt adni, elkezdtem a tizeddel próbálkozni, megdicsértem saját magamat, hogy sikerült, jól éreztem magamat, és valahogy mindig is ott volt ebben ez a szolgai lelkület. Megjelent bennem az, hogy adom, és érzem, hogy Isten megtart, de úgy megjelent bennem, hogy de most mi lenne, ha most nem adnám egy ideig. És úgy éreztem, hogy lehet, hogy most én lefizetem Istent igazából. Ez jelent meg ilyen egészen ilyen kis alantas módon. És ebben, ahogyan az Isten kapcsolatom fejlődött, az imádságom, és egyszerűen elérkezett az a pont, ahol tényleg megértem ezt, hogy én gyermek vagyok, akire más szabályok vonatkoznak, ott valahogy megtörtént ez a felszabadulás. És ez aztán nagyon sok területre kihatott, de a pénzügyekre is kihatott. És most egyszerűen ebben a szabadságban, meg szeretetteljes kapcsolatban vagyok, hogy tudom, hogy szabad vagyok, tudom, hogy nem vár el semmit tőlem, és egyszerűen próbálok válaszolni szeretettel arra, amit magam körül látok, arra a szükségre, ahol őt fedezem fel, és az ő indítatását fedezem fel. Úgyhogy én azt kívánom mindannyiótoknak, hogy ha esetleg még nem kezdtétek el a kísérletezés, hogy valamiért beakadt egy rossz élmény, vagy bizalmatlanságon bennetek, akkor adjatok egy esélyt ennek, mert Isten nagyon erősen meg tud ezen a téren nyilvánulni. Igen, és kívánom, hogy ezt a fajta gyermekség érzést, ezt megéljétek, és minél gyakrabban éljétek meg, mert nagyon boldogító. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Café Francesco podcast beszélgetést hallottak Ménesi Kristóf kommunikációs és forrásfejlesztési vezetővel. Kereszténység, pénz, anyagiak, hogyan viszonyuljanak a keresztények az anyagi világhoz címmel.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakatekézise következik.